telefonszámunk továbbra is 0636980980. Akinek esetleg eszébe jutott valami, nem bír magában tartani, kivele. A vendégem továbbra is dr. Szatmár Judit Anna, a divat és város kiállítás kurátora. Az imént pedig ott hagytuk el, hogy majd visszatérünk a Pataki Ági, Epres Panni, Accenta, Vanessa hármasra, akik ennek a kiállításnak gyakorlatilag adtak egy keretet, mondjuk így.
Igen, igen, és ennek az volt az oka, hogy őket fölkértük, hogy az embernek, ha a divatról gondolkodik, akkor eszébe jut egy divatmagazin, és egy divatmagazinnak vannak címlaplányai, viszont hogyha egy történeti témát szeretnénk megjeleníteni, akkor nem is elég egy címlaplány, hanem különböző korokból ismert címlaplányok kellenek, és nagyon sokat gondolkodtunk, és igyekeztünk azt a három arcot megtalálni, akik nagyon különböző kort, nagyon különböző karaktereket jelenítenek meg, de egyformán magas színvonalat és értéket képviselnek és közvetítenek. Ráadásul hosszú távon, tehát különösen Pataki Ági esetében itt nem egy pillanatnyi fellángolásról, vagy egy néhány éves, nem tudom, csillogásról van szó, hanem ő hosszú távon tett le az asztalra nagyon komoly dolgokat, és egyébként a modellkarrierje után még butikja is volt hosszú ideig, a híres Váci 10, nagyon sokan emlékeznek még igen, erre igen, egyébként, igen. Kiállításra is jönnek emberek, és elmesélik, hogy hát ott ő is vásárolt, vagy ő is sorban állt.
Hát a felszerett tudást ő hamar átmentette oda, és ezt milyen jól csinálta.
Akkoriban. Nagyon nagy igény volt akkor erre. Tehát borzasztóan ki voltak az emberek éhezve az újdonságra, meg a frissességre, mert addigra már azért nagyon beleporosodtak a szocializmus évtizedeibe, úgyhogy van is egy interjú a kiállításban Ágival, illetve egy másik hölgyel, aki szintén butikot vezetett, a Kék Elefántot, akik egyébként ők nagyon jó barátnők ma már, akkoriban konkurenciák voltak, és közösen mesélnek arról az időszakról, úgyhogy nem csak az arcai tulajdonképpen ez a három fantasztikus modell ennek a kiállításnak, hanem egy picit részesei is. Epres Panninak például egy koktélruhája van kiállítva, amit Nárai Tamás, akinek ugye híres múzsája is volt, nagyon sokszor szerepelt a kifutóin, ő tervezte a Panninak ezt a darabot, úgyhogy egy kicsit részesei ilyen módon, de majd a katalógusban, illetve ami készül majd a kiállításhoz, egy könyv, egy kicsit rendhagyó könyv, divatlapos hangvételű könyv, annak is tulajdonképpen ők majd később az arcai, a címlap arcai lesznek.
Örülök, a divatlapot többször is említetted, hogy divatlap, és hogy a divat az mivel egyenlő az emberek fejében a divatlapokkal. Erre térjünk mindjárt ki, de még előtte hadd kérdezzem meg, hogy ez a 150 év, amire már egy párszor beszéltünk, azok a kiállított ruhák, amik ezt a 150 évet lefedik, azok többnyire magyar vagy külföldi termékek? Tehát mi volt az erősebb? A magyar textilipar, amiről szintén egy kicsit beszéltünk, vagy a külföldről behozott textilipar? Mert volt időszak, amikor nem nagyon lehetett külföldről semmit behozni.
Igen, ez azért sokat változott a 150 év alatt. A második világháborúig nagyon erős volt a nemzetközi befolyás. Úgy is, hogy mindenki Párizsra és Londonra figyelt, tehát maga a pesti szakma is, és onnan jött az információ, onnan jöttek az újdonságok, és az anyagok nagy részét is importáltuk, de azért voltak nagyon hangsúlyos hazai gyárak, például a Goldberger gyár, ami inkább exportált, mint importált, mert a 20-as évek végére kifejlesztett egy nagyon jó minőségű műsejmet, amivel európai szintű sikert ért el. Úgyhogy még erre is volt precedens, de aztán egy egészen más helyzet alakult ki a második világháború és az államosítás után, amikor megteremtették a hazai textilipart, illetve a hazai ruhaipart, és akkor felállítottak olyan nagy gyárakat, ahol ellátták Magyarországot, sőt a KGST piacot is, meg a Szovjetunióban is nagyon sokat termelt az akkori magyar textil és ruhaipar. Nyilván ez eleinte nehéz volt, hiszen majdnem, hogy a semmiből született ez meg, vagy hozták létre egy nagyon tudatos, ugye ilyen tervgazdasági módon, de végül is aztán mondjuk a 60-as, 70-es évekre már elég komoly eredményeket ért el, és ellátta valóban nem csak az országot, hanem még a tágabb környezetet is.
Még egy dolog, férfiak és nők, hogyha ma kimegyünk az utcára és megnézzünk egy párt, akkor lehet, hogy ez csak az én szememben van így, segíts majd, hogy esetleg rosszul látom-e, vagy jól, hogy egy férfi az mindig kicsit alul öltözi a nőt. Ezt én most így látom, hogy a nőknek valahogy egyrészt jobb az ízlésük, de hogy nem nagyon lehet egál, nem, nincsenek nagyon egálban. Ezt egyébként akkor vettem észre, amikor elmentem külföldre, és ott egészen más volt a helyzet. Ez hogy volt az elmúlt évtizedekben és évszázadban igazából?
A 19. században elképesztő nagy a különbség férfiak és nők öltözködése között, ugyanis...
Kik javára?
Hát ez nézőpont kérdése, mert látványosságban a nők javára, viszont praktikumban a férfiak javára. Tehát a férfi öltözködés a 18-19. Század fordulóján egyszerűsödött. Akkor lett az ideál a polgár, ugye akkor volt a francia forradalom, és akkor az Angliában egyébként már jóval korábban polgárosodott országnak a divat. Tehát Anglia sokkal hamarabb polgárosodott, és hamarabb egyszerűsödött az ottani öltözködés, plusz ott volt egyébként a sok gyapjú szövet, ami ugye nem sejem, és gyakorlatilag amikor francia forradalom meghozta azt, hogy a polgárság felemelkedik, plusz ez az ipari forradalom adott egy nagy lökést, akkor a férfi ideál, az nem többé ez az arisztokrata udvaronc, vagy ilyen udvari ember, meg király, meg nem tudom ki volt, hanem a polgár, aki tevékeny, aki csinálja, aki a maga ura, és vállalkozik, gyára van, vagy nyeressége, üzlete, és ezzel megváltozott a férfiak öltözködése, nagyon sokat egyszerűsödött, és gyakorlatilag a mai napig ismert ruhadarabok megszülettek. Smoking, mondjuk az csak a 19. században, de a smoking, a frak, az öltöny, ezek mind akkor már majdnem olyanok voltak, mint ma. A nők öltözködése viszont, mivel a nők szerepe az egyfajta alárendelt szerep volt, ők nem vettek részt mindebben a közéletben, meg a munkában, tanulásban, ők megmaradtak egy jóval reprezentatívabb öltözködésnél, jóval látványosabb volt, viszont annak az alapját is egy nagyon komoly, már akkor nagyon komoly textilipar adta, tehát mindenféle dolgot gépesítettek, amit addig kézzel csináltak, és ezért egy jóval szélesebb rétegnek vált lehetővé ez a nagyon látványos divatkövetés, és viszont ez nagyon kényelmetlen volt, és nagyon korlátozó, és nagyon sok napi átöltözést jelentett, és nagyon gyors divatváltozásokat, tehát annak a követése, az gyakorlatilag körülbelül lefette a nők napjának mondjuk a 60%-át, hogy megfelelően nézzenek ki. Viszont látványosnak látványos, ez tény és való. Az első világháború hozza meg azt a változást, hogy a nők életmódja is megváltozik, és tulajdonképpen a férfiak egyszerűsége beszivárog a női öltözködésben. Nem véletlen, hogy a 20-as évek annyira fiús, vagy nem mondom, hogy férfias, de fiús, mert a nők pont arra vágynak, arra a szabadságra is, ami a férfiaké, arra a szerepkörre is, ami a férfiaké, és a ruhákban is arra a fajta egyszerűségre, ami addig csak a férfiaké volt.
Ekkora tehető körülbelül, hogy egy nő nadrágot vett fel?
Hát a nadrágra még néhány évet várni kellett akkor. Eleinte a nadrág csak ilyen nyaralóhelyeken, meg szabadidős tevékenységhez, meg sporthoz jött.
Mint a lavina olyan.
De nem sokat, szóval mondjuk a 30-as években nézd már...
Nézd meg a joggingot, kimész az utcára. Eleinte csak otthon használták, aztán tessék.
Igen. De aztán a második világháború után mondjuk az 50-es évek, az megint egy jóval nőiesebb divat. Ugye sokan mondták is, többek közt Gabrielle Chanel, hogy úristen, miért értünk most vissza ehhez a nagyon karcsú, nagyon bősz szoknya, nagyon hosszú szoknya, megint ilyen korlátozó ruhákhoz, mikor egyszer én már megszabadítottam ettől a nőket, bár nem csak őt tehetett erről, de mindegy. Szóval a lényeg, hogy az 50-es évek egy pici visszaesés, de a 60-as évektől megint egyszerűsödik, és akkor aztán bejön az unisex, tehát ott van egy időszak.
De ez minek köszönhet, az individualizmus előretörésének?
Hát inkább az egyenlőség gondolatának szerintem, tehát annak, hogy ne legyen különbség sem ember és ember közt, sem férfi és nő közt, és ott a férfiak is lazulnak egy kicsit, tehát inkább ott a férfi öltözködés válik egy kicsit színesebbé, meg izgalmasabbá, meg látványosabbá, tehát ott van mondjuk egy Beatles, akit mindenki másolt, hát ők azért elég feltűnő színes darabokat is hordtak, meg mintásokat, virágosokat, tehát ott inkább a férfiak mozdulnak egy picit a nők felé. aztán később a 70-es években meg a trapéz formákkal, a farmerrel, a trapéznadrággal, ott megint kiegyenlítődés, ott megint talán inkább a nők fiúsodnak, szóval, hogy ez egy ilyen állandó hullámzás és változás, de az biztos, hogy a női öltözködésben, hogyha egy 150 évre visszanézzük, akkor sokkal több szokás köti a nőket, sokkal többféle ruhadarabjuk van, sokkal több mindenre van szükségük, hogy mikor, mit, mivel. A férfi öltözködés az már nagyon régóta sokkal egyszerűbb.
Egy kicsit még a klasszikus stílusra térjünk rá, hiszen az, ami örök. De vajon ez változott-e az elmúlt időkben? Tehát a klasszikus stílust, azt próbálták már egy párszor újraértelmezni, de volt, amikor veszélybe került? Most a klasszikus alatt azt értem, amit egyébként említetted is, akár a smokingot, akár az öltönynek vannak, ugye az olasz öltözködés, ott van a klasszikus olasz öltöny, ez ugyanúgy néz ki, mint 100 évvel ezelőtt, és ugyanolyan modern, vagy ugyanolyan kortalan tud maradni. Hogy volt, amikor ez valaha is veszélybe került?
Hát szerintem, amikor a minőség csökkent, vagy a minőség elment az olcsóság felé, és a kézműves kivitelezéstől elmozdultunk a tömeggyártás felé, meg a konfekcionálás felé, az azért mindenképpen egy veszélyeztető tényező volt ennek az iránynak, mert hogy ezeknek a ruhadaraboknak pontosan az a lényege ennek a klasszikus eleganciának, vagy klasszikus daraboknak, hogy nagyon jó minőségű anyagból készüljenek, és nagyon jól legyenek szabva az adott ember testére. Tehát ennek ez csak akkor tud működni, és csak akkor igazán szép, és akkor nézünk rá úgy, hogy ez valamitől nagyon jó. Nem is tudjuk, hogy mitől jó, csak azt látjuk, hogy ez olyan tökéletesen áll valakin. Na, abban van a sok munka, és ezt nem lehet konfekcionálni. Tehát az csak akkor működik, ez a klasszikus stílus, hogyha tényleg egyénre van szabva, és benne van az a szaktudás, az a mesterségbeli tudás, hogy lehet egy anyagból, és milyen anyagból mit lehet varázsolni, illetve hogyan lehet egy anyagból tökéletesen álló ruhadarabokat csinálni, hogy az ne vessen ráncot, hogy az ne húzzon, ne legyen túl szűk, túl bő, túl hosszú, túl rövid, hanem tényleg együtt mozogjon azzal a testtel, és még akár a hibáit is kiküszöbölje. Na, ahhoz kell nagyon komoly szabászati tudás, anyagismeret, és az a fajta ilyen kézműves mesterségbeli tudás, aminek azért lássuk be, hogy a tömeggyártás nem a barátja.
Egyébként kaptam egy ígéretet arra, hogy az anyagot hogyan ismerjük fel, a jó anyagot. Mert itt arról volt szó az előbb, hogy tartós és kevés darabot érdemes tartani otthon, és azokat jól kombinálni, de ezt hogy lehet megtanulni? Szóval, hogy például bemész egy üzletbe, akkor honnan tudod meg azt, hogy jó-e az az anyag, tartós lesz-e az az anyag, vagy sem? Hogy nézed meg?
Hát mindenképpen meg kell fogni, meg kell nézni az összetételét a címkének. Érdemes keresni a természetes anyagokat mindenben. Tehát, hogyha még kevert is, tehát hogyha van benne valamilyen polival kezdődő poliészter, poliamid vagy ilyesmi, igen, akkor is jó, hogyha van benne természetes anyag, tehát gyapjú, vagy sejem, vagy len, vagy pamut emellett.
Ugyanide egy gyors kérdés, hadd ékeljek be. Ugye vannak ezek a farmerok. Most már azt mondják, hogy minden farmerbe bele teszik a poliamidot, vagy a nem tudom, valamilyen műszál keveréket.
A stretchesség miatt szokták beletenni.
Na most ez nagyon, nem tudom, hogy ezt most jól érzem-e, és egyébként nem, tehát, hogy első követ vesse rám az, aki ezzel másképpen, vagy erről másképp gondolkodik, szóval, hogy ez nem annyira tartós, ugye? Tehát, hogy az van, hogy én kipróbáltam ezt is, azt is, de maradtam ugye van az 501-es, az, ami az 100% pamut, és az 10 évig farmer.
Hát igen, de mondjuk a stretchnek más előnyei vannak.
Tehát,
hogy például ugye ez a farmer szövet, ez egy sávoly szövésű szövet. Ezt onnan lehet látni, hogyha valaki nagyon-nagyon közelről megnézi, akkor átlósan csíkos. És ez egy picit lazább, mint az úgynevezett vászonkötés. A vászonkötés, amikor szorosan, sokkal szorosabban vannak a szálak. És például az 501-es képes lazulni. Tehát, hogy idővel kitágulni, hogyha hordjuk például a térdnél, uh-huh, vagy egyszerűen, ami addig passzentos volt, azután elkezd egy picit bővülni, tágulni.
10 év után maximum, nem?
Hát egy nőnél szerintem hamarabb, mert a csípő például szélesebb, tehát egy kicsit más a férfiak meg a nők testalkatából a szempontból, és lehet, hogy a férfiakéhoz a farmer amúgy könnyebben illik. Én azért tapasztaltam ilyet, és mondjuk például a stretch az képes ugye ezt megakadályozni, tehát ugye ami szűk és passzentos, az mindig is az maradjon.
Úgy lóg, mint a tehén a gatya, tehát tényleg egyszerűen úgy, olyan rossz esése lesz az anyagnak sokszor, azt látom, és keresem azt, hogy miért, tehát hogy miért gondolják, hogy ez jobb, vagy ilyen, nem tudom, mindenfélt ráírnak, hogy ez...
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés.
Szóval ez is egy trend, csak
igen,
kérdés,
igen, igen. Ez egy nagyon nehéz dolog, hát nyilván a minőséget kell megpróbálni keresni, de nagyon nehéz, hát nyilván az ember sokszor nyúl mellé és próbálkozik. Uh-huh. Én mindig azt javaslom, hogy minél inkább a természetes anyagot keressük, mert egyébként viselni is általában hát kellemesebb, jobb a bőrnek, meg jobban szellőzik, meg minden. Habár például a gyapjúra ugye sokan allergiás, annak sem mindegy, hogy milyen típusú gyapjú szövetet veszünk. Szerintem érdemes elzarándokolni abban néhány textilboltba, tehát ahol alapanyagot, szöveteket lehet még kapni, és ott kérdezgetni egy picit, mert azért vannak még olyan eladók, meg vannak még olyan megszállottak, akik tudnak erről mesélni, sőt, egyre többször látok olyat, hogy tartanak kurzusokat, például tervezők, vagy szabóságok, vagy anyagismereti workshopot, ahol ezt meg lehet tanulni, és ez szerintem nagyon-nagyon érdemes. Úgyhogy nekem például azt tanította az egyik nagyon kedves ismerősöm, aki egy anyagboltot vezet már hosszú idő óta a Bajcsy-Zsilinszky úton, hogyha megfogom, és a kezembe fogom az anyagot, és egy néhány másodperc után azt érzem, hogy meleg, akkor abban biztos, hogy van gyapjú. Mert ugye a gyapjú egyszerűen átveszi a test melegét, és úgy érzem, hogy az anyag meleg a kezemben.
Két dolog maradt még, az egyik a divatlapos történet, nagyon kevés időnk maradt egyébként, de van még ez, amit beígértünk szintén, a szellőztetés és ezek a praktikák, amiket ki lehet próbálni. Mi az, ami egyébként ezt a napi vagy átlagos mosást kiválthatja? Egy jó anyagnál természetesen.
Én például nagyon gyakran híve vagyok az aláöltözésnek, tehát hogy mossunk olyat, ami mondjuk egy egyszerű, egyszínű trikó, egy pamut póló, amit bármi alá föl lehet venni, de akkor nem kell feltétlenül kimosni mondjuk a pulóvert, vagy azokat az anyagokat, amik érzékenyebbek. Mondjuk egy Shein blúz alá, ha az ember fölvesz egy pamut pólót, akkor a Shein blúzt lehet védeni azzal, hogy csak az alatta levő dolgot mossuk. És ez például a évszázados hagyomány. Tehát, hogy régen a fehér nemű az nem véletlenül volt fehér, mert hogy fehér vászonból volt, azt lehetett a legkönnyebben kimosni, kifőzni. Úgyhogy ez például szerintem egy praktikum, vagy ilyen praktika, hogy ne kelljen annyiszor mosni. Érdemes szerintem keresni jó tisztítót, van még egy-két ilyen kis családi vállalkozás, nemrég
váltam. Tehát oda se viszed mindig a tisztítóba, se viheted mindig a ruhát.
Hát nem, de azért ott sem mindegy, hogy hogy bánnak vele, tehát azért az sem mindegy. Nyilván egyszerűen vigyázni, figyelni is lehet rá, tehát hogy például rögtön levenni, ha hazamegyünk, vagy nem egész nap azt gyepálni, azt az adott darabot, amelyikről tudjuk, hogy érzékenyebb, nem ülni benne úgy, hogy nem tudom, magunk alá húzzuk a lábunkat, térdünket, tehát nagyon-nagyon sok olyan hordási dolog is van, amivel vigyázhatunk a ruhánkra, meg egyébként ez a szellőztetés, ez egy nagy trükk valóban.
Ja, nagyon sok minden nap lehet csinálni.
Sok mindent télen, érdemes nyáron szellőztetni, sőt vannak anyagok, például a bőrök, aminek nagyon jót is tesz, hogyha hidegben kitesszük egy kicsit, mert visszanyeri a rugalmasságát.
És maradt még egy, a divatlap és a divat. Miért van az szerinted, hogy ilyen kevés divatlap jut nekünk?
Hát a divatlapok helyét is átvette az online világ elég erősen, de azért szerintem még mindig vannak divatlapjaink, meg jók. Hát nem annyira sok, mint mondjuk Nyugat-Európában vagy Amerikában. Az tény, nem tudom, nehéz, ugye most a nyomtatott sajtó szerepét teljesen átvette a streamelés, az online. Ugye most már minden divatbemutatót azonnal meg lehet nézni, nincs az a fajta exkluzivitás, és nem is nagyon várjuk, hogy megmondja nekünk valaki, hogy mit kell szépnek vagy divatosnak éreznünk. Tehát ugye én azt látom egy nagy váltásnak, hogy régen egy divatlap valóban közvetítette, meg edukálta is az embereket, tehát közvetítette a divatot, megmondta, hogy tehát egyfajta kritikai szerepet is betöltött. Most pedig ez megváltozott, az emberek sokkal inkább maguk szeretik nem tudom kitalálni, hogy nekik mi tetszik, és nem mondja meg senki. Tehát egy kicsit szerintem talán ez az oka annak, hogy kevésbé kattanunk rá arra, hogy valaki megmondja nekünk, hogy mi a divat, pedig szerintem ez nagyon hasznos, mert azért ott nagyon komoly szaktudás állt mindig a mögött, hogy megírtak valamit, vagy hát az nyomtatásba került. Hát legalább a kapaszkodókat
megkapni, vagy az irányokat.
Igen, tehát hogy ez a tudósítás ezért nem volt haszontalan, habár az tény, hogy ma viszont sokkal több információhoz hozzájuthatunk, tehát bármelyik divatház bemutatóját bármikor megnézhetjük.
Na jó van, Divat és Város, április 14-ig?
Így van, még így időnk. Van, még sok idő van.
Ez múlt héten nyílt. Akivel beszélgettem, dr. Szatmári Judit Anna, a kiállítás kurátora. Köszönöm szépen, Judit, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Repül az idő, igaz?
Igen, így van.
Jó hétvégét. Nos, drága fiúk, lányok, mi folytatjuk nem sokára, Beumi Dóri is itt van, és vele az ízléssel megyünk tovább. Ez a hívószava mai témáknak, és persze érzékeljük a valóságot.